Köszöntöm a hallgatókat, Kardos Csongor Ferences szerzetes vagyok. Mindannyiunk Isten kapcsolatát az határozza meg leginkább, hogy hogyan gondolkodunk Istenről, milyen kép él bennünk róla. Számos tényező befolyásolja ezt. A hitünk szempontjából talán ez a legmeghatározóbb, milyen az Isten képem. Odáig, hogy egyáltalán hiszek-e Istenben. A helyes istenkép nagyon mélyről kell, hogy megszülessen bennünk, mélyebbről, mint a bűneink. Ezért alá kell szállnunk saját mélységeinkbe, még lejjebb, mint ahová bűneink elérnek. Le egészen létünk, szívünk legmélyebb rétegeibe, ahol legeredendőbb vágyaink lakoznak. A bennünk rejlő szegény, eltaszított, megsebzett, megbántott, éhező és szomjazó emberhez. Hiszen Isten itt akar megérinteni bennünket. Egyben azt is meg kell értenünk, hogy igazi mély megtérés nélkül nem fogunk tudni Istenről helyesen gondolkodni. Addig a saját képünkre és hasonlatosságunkra fogjuk formálni őt. Vajon milyen lehet Isten? Kicsoda ő? Kicsoda ő igazából? Amikor róla gondolkodunk, több csapdába beleeshetünk. Talán még nem tudtunk elszakadni gyermekkorunk gyermeki észhez szabott Isten képétől, a felhők között lakó szakállas öregúrtól, nem fejlődünk tovább hitünkben, akire gyermekkorunkból emlékezünk, de aki már nem része az életünknek, már bús és kopott, nem pedig eleven és éltető erejű. Egy másik csapda lehet, hogy talán nem tudunk megbirkózni a világban a körülöttünk tapasztalt sok rosszal és szenvedéssel. Értetlenül, vagy Istent vádlón állunk ezek előtt, a dolgok előtt, és nem tudunk velük mit kezdeni. Nem tudjuk összeegyeztetni az irgalmas és szerető Isten képével. De a legnagyobb veszély az, hogy saját bűneinkkel egyben Istent is beszennyezzük. Megváltoznak róla a gondolataink. A bűn a bennünk lévő Isten képet is sérti. Olyannak látjuk, amilyennek magunkat és egymást ismerjük. A tékozló fiú úgy indul haza, hogy nem is reménykedik abban, hogy apja visszafogadja. Jó esetben talán a béresek között kap helyet. De vajon az elképzeléseink mennyire fedik a valóságot? Vajon hogyan érthetjük meg, hogy Isten elénk szalad az úton, sírva átölel, hogy ránk adja az ünnepi ruhát, a gyűrűt, levágatja a hízlalt borjút és lakomát rendez. Vajon hogyan értjük meg, hogy Isten a lábunkat mossa? Vissza kell tapogatoznunk magunkban ehhez az eredeti Isten képhez, ami mélyen él bennünk, mélyebben, mint a bűneink. A bűn olyan mélyen sebzett meg bennünket, hogy nem merjük elhinni magunkról, hogy szerethetők vagyunk, igazán, feltétel nélkül. Hogy valaki örömét leli bennünk, hogy ki lehet tartani mellettünk. Mert érezzük és szégyeljük, hogy erre már nem vagyunk méltók, csak hogy Istent nem ez érdekli. Nem tudunk semmit felmutatni Istennek. Azt gondoljuk, nem tudunk megfelelni az elképzeléseinek. Nem tudunk teljesíteni, elérni egy tökéletes állapotot, amiről azt gondoljuk, Isten ilyennek akar látni. De ez tévedés. Miért kellene Istennek bármit is felmutatnunk? Miért gondoljuk azt, hogy Istennek az a fontos, hogy hibátlannak lásson bennünket, vagy hogy letegyünk valamit az asztalra, hogy teljesítsünk valamit? Anselm Grün írja, amikor Jézus megkeresztelkedésekor a Jordán hullámaiban áll, megnyílik fölötte az ég. A Jordán vize csordultig van azoknak az embereknek a bűnével, akiket Jánosot megkeresztelt. Az emberek bűneinek közepén állva megnyílik a menny, és Isten így szól Jézushoz: Te vagy az én szeretett fiam, benned telik kedvem. Így lesz ez velünk is. Csak akkor nyílhat meg fölöttünk az ég, és mondhatja ki nekünk Isten az abszolút létjogosultság szavát: Te vagy az én szeretett fiam, szeretett lányom, akiben kedvem telik. Ha Jézushoz hasonlóan hajlandók vagyunk alámerülni a Jordán vizébe, megállni saját vétkeinkben. Most alapvetően a Szentírást, mint hiteles tanút segítségül hívva próbálunk meg ezekbe a mélységekbe letapogatózva elgondolkozni arról, hogy milyen az Isten. Joseph Heller írja a 22-es csapdája című regényében: és ne is mondd, hogy Isten útjai kifürkészhetetlenek, semmi kifürkészhetetlen titok nincs abban. Egyáltalán nincsenek is neki útjai, játszadozik. Vagy inkább tisztára megfeledkezett rólunk. Hát ez az a híres Isten, akiről ti fecsegtek. Málészájú vidéki balfácán, esztelen beképzelt, bárdolatlan bükkfagatyás. A te jó Istened, hát hogyan tisztelhet az ember olyan felsőbbrendű lényt, aki szükségesnek látott beilleszteni a teremtés isteni rendszerébe olyan tüneményeket, mint a takony és a fogszúvasodás. Mi futhatott végig elvetemült gonosz képzeletén, amikor megfosztotta az öreg embereket attól a képességétől, amivel a bélbonszkásnak parancsolni lehet? Miért teremtette egyáltalán a fájdalmat? Kemény, durva szavak ezek Istenről. Sok emberi szenvedés, sok emberi nyomor és lázadás húzódik meg mögüle. Sok kételkedés, a nihilizmusba való süllyedés. Ezek a tapasztalatok sok mindent megkérdőjeleznek bennünk. Mennyire más a Szentírás Isten tapasztalata? Az a sok-sok történelmi esemény, amit a választott nép átélt, amiken keresztül Isten önmagáról beszélt nekik, amelyekben megmutatta az ő gondoskodását és irgalmát. Nem hívnak többé elhagyottnak, sem országodat magányosnak, hanem így neveznek: én gyönyörűségem, és országodat menyasszony. Mert az Úr örömét találja benned, s országod újra férjhez megy. Mert amint a vőlegény feleségül veszi a leányt, úgy fog Frigyre lépni veled fölépítőd, és amint a vőlegény örül a menyasszonynak, úgy leli örömét benned Istened. A világon jelenleg több mint 1000 különféle vallás van, amelyek szinte mind-mind más módon, más képekkel írják le a saját istenüket vagy isteneiket. Ezeknek a vallásoknak egy része politeista, azaz több isten hívő. Más részük henoteista, ami azt jelenti, hogy az elképzeléseik szerint több isten van, és ezek között, az istenek között hierarchia van. Van egy főisten, és vannak alárendelt istenek. Hasonló a monolatria. Lehet több isten, más törzseknek, népeknek istene, de a mi istenünk a legnagyobb. S végül a monoteizmus. Csak egy isten van, más isten nincs, nem létezik. Mi keresztények úgy gondoljuk, hogy a vallás lényege nem az, hogy az ember keresi, megpróbálja kitapogatni az Istent. Az igazi vallás és az emberiség történetének a lényege nem az, hogy mi kerestük Istent, hanem hogy ő keresett minket. Nem az az igazi vallás lényege, hogy mi megpróbálunk felkapaszkodni hozzá, mint a bábeli torony esetében, hanem hogy ő jött le hozzánk Jézus Krisztusban, a megtestesülésben. A többi elképzeléstől gyökeresen eltér a kereszténység Isten képe, ami egyedülállóan tiszta. Egy személyes, teremtő Isten áll előttünk, aki törődik velünk, akinek fontosak vagyunk. Nincsenek más istenek. A világ részei, elemei nem istenek. Erről olvasunk a Teremtés könyvében. De más ideológiák, hatalmak, a pénz, az uralom, ezek sem istenek, és nem lehet őket isteníteni. Különben felrúgjuk a teremtett világ rendjét. Isten más, mint a világ. Nem ennek a világnak a része, ugyanakkor az ember számára nem megközelíthetetlen. Isten keres bennünket, párbeszédbe lép velünk. Szeretne elmondani magáról mindent, kinyilatkoztatni magát nekünk. Olyan, mint az atya a gyermekéhez. Szereti az embert. Ahogy Ozeás próféta könyvében csodálatosan meg van fogalmazva: gyermek volt még Izrael, amikor megszerettem. Egyiptomból hívtam meg fiamat. Puha kötelékekkel vonzottam őket, a szeretet kötelékeivel. Olyan voltam hozzájuk, mint aki arcához emeli a csecsemőt. Lehajoltam hozzá, enni adtam neki. Kivonulás könyvéből ismerjük azt a jelenetet, amikor Isten megjelenik Mózesnek az égő csipkebokorban. Ez a történés arról beszél, hogy Isten az, akinek van neve, azaz megszólítható. Az, aki kapcsolatot létesít. Nem távoli a világot magára hagyó Isten. Én vagyok az, aki vagyok. Mit jelent ez? A héber nyelvben ez az ige dinamikus jelentést hordoz. Nem egy állapotot jelöl pusztán. Isten neve egyben ígéret is Mózes számára. Én vagyok, aki veled vagyok. Egyben egy másik jelentés árnyalatot is hordoz. Én vagyok, aki érted vagyok. A Biblia kutatók szerint már maga a kép is, a tövisek közt és tűzben megjelenő Isten arra utal, hogy ő együtt szenved népével, akik az egyiptomiak elnyomása alatt nyögnek. Isten nem az, aki magunkra hagyna a fogságban, a szorult helyzetben, a szenvedésben. Lehet ez akár a bűn okozta szenvedés is. Én vagyok, aki veled vagyok, aki érted vagyok, aki érted égek. Isten kinyilatkoztatja nekünk a nevét, azaz kapcsolatot keres velünk, párbeszédre hív, meg akarja mutatni az ő személyiségének a lényegét. Megszólít, hogy magáról mondjon valamit, a lényeget, a legfontosabbat. Vajon miért szólít meg Isten, mi a célja ezzel? Miért fordul Isten az ő teremtményei felé? Istennek ez a felénk fordulása a meghívásban fejeződik ki. Mindannyiunknak megvan a maga meghívás története. Ez lehet egy esemény, megmenekülés valamitől, vagy valaki, aki által Isten megérintett bennünket. Ezt a szívünkbe zárjuk, újra és újra felidézzük, és újra vissza is tudunk térni hozzá. Isten felénk fordul és megérint. A próféták gyönyörűen beszélnek erről a meghívásuk kapcsán. Amikor megélik a választott nép hűtlenségeit, megélik a saját és a népük félelmeit. Ezekből olvasva, magunkra nézve is sokat megérthetünk. Nagy mestere, Isten gyengét szeretete kifejezésének Izaiás próféta. Ne félj, én megsegítelek. Ne félj, te férgecske Jákob, te kis bogár Izrael. Én megsegítelek. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, az enyém vagy. Ha átkelsz a vizeken, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem borítanak el. Ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng nem perzsel meg téged, mert drága vagy a szememben, becses vagy, és én szeretlek téged. Isten vonz maga felé, ahogy Ózeás prófétánál halljuk, emberi kötelékekkel, a szeretet bilincseivel vonzottam őket. Olyan voltam hozzájuk, mint aki arcához emeli a csecsemőt. hogy mi áll ennek a különös vonzalomnak, meghívásnak a gyökerénél, a Szentírás egy furcsa, sokszor számunkra érthetetlen szóval tudja csak leírni, szeretet, sőt, szerelem. Drága vagy a szememben, becses vagy, szeretlek téged, ezt mondja Isten az embernek. De ez a szeretet nem a mi mércénk, nem a mi léptékünk szerint való. Ezek az emberi fogalmak elégtelenek ennek a kapcsolatnak a kifejezésére. Isten a nevemen szólít, azaz létem legmélyén érint meg. Fenntart, a kezét rajtam nyugtatja, küzd értem, és mindig hűséges marad. Szüntelenül hallom szívem mélyén az ő szavát. Ne félj, szeretett gyermek vagy, benned telik kedvem. Isten számára ez természetes, magától értetődő és feltétel nélküli ez a szeretet, és épp ez benne az egyáltalán nem magától értetődő a számunkra. Isten megérint a szívem mélyén, magához vonz. Szent Ágoston valami nagyon mélyet megértett ebből a vonzalomból, amikor ezt a sokat idézett mondatot mondja, magadnak teremtettél bennünket, és nyugtalan a szívünk, amíg benned meg nem nyugszik. Magadnak teremtettél. Ebben benne van az is, hogy mire hív bennünket az Isten, hova vonz, mi a végcélja ennek a meghívásnak. Ő maga. Hiszen az üdvösségünk lényege, hogy beteljesedik a vele való kapcsolatunk, a vele való együttlétünk. Ennek képe a Szentírásban gyakran a lakoma. Egy ember nagy lakomát rendezett, sokakat meghívott. Mikor eljött a lakoma ideje, elküldte szolgáját, és azt üzente a meghívottaknak, jöjjetek, minden el van már készítve. De azok sorra mentegetőzni kezdtek. Az első azt üzente, földet vettem, el kell mennem, hogy megnézzem. Kérlek, ments ki. Egy másik azt mondta, 5 iga ökröt vettem, ki kell próbálnom. Kérlek, ments ki. Ismét másik, most nősültem, nem mehetek. A szolga hazatért, s jelentette mindezt urának. Erre a házigazda haragjában meghagyta szolgájának, menj ki azonnal a város tereire és utcáira, és hozd be ide a koldusokat, bénákat, vakokat és sántákat. A szolga jelentette, uram, parancsot teljesül, de még mindig van hely. Az úr akkor ráparancsolt a szolgára, menj ki az országútra és a sövények mentére, kényszeríts be mindenkit, hogy megteljék a házam. Mondom nektek, senki sem ízleli meg lakomámat azok közül, akik hivatalosak voltak. A lakoma a valakivel való közösség szimbóluma az emberiség kezdetei óta. Isten meghív, mégpedig arra, hogy közösségre lépjünk vele, hogy együtt legyünk vele. Egy asztalhoz ültet bennünket önmagával és egymással. Meghív az ő életében való részvételre. Ő nem irigy Isten, aki a boldogságát megtartaná saját magának. Meghív bennünket az ő saját belső életébe. S akiket meghívtak, közülük sokan, mindenki visszautasította a meghívást. Pedig boldogok, akik meghívattak a bárány asztalához. Vajon mi nem vagyunk mind koldusok, bénák, vakok és sánták? De Isten nekünk is helyet készített asztalához. Vajon milyen sebet ejt Isten szívén a meghívás visszautasítása? Vajon hogyan viszonyul Isten a bűneinkhez? Talán érzéketlenül hagyja őt? Tudunk Istennek fájdalmat okozni? Nélkülünk ő megfogyatkozik valamiben? Hogyan mondhatna enélkül ilyet, a tenyeremre írtam a neved? Jézusban látjuk ennek igazságát, valóban a tenyerébe írta, szögekkel és vérrel. Jézus élő Isten kapcsolatából, tanításából egy olyan Isten képe rajzolódik ki, aki atya, aki meghívja az embert a vele való közösségre, aki elmegy, hogy megkeresse az eltévedt bárányt, aki magához öleli a hazatérő tékozló fiút, aki egyetlen fiát is odaadja a világnak. Jézus egyedülálló módon enged bepillantást Isten szívébe, oda, ahol az embernek kitüntetett helye van. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Összegzésül elmondhatjuk, hogy az Isten kép az embernek Istenről kialakított képe. Érzelmekkel átszőtt, tapasztalatokból szűrődik le, ezért szubjektív. Az Isten fogalom pedig az Istenről való tudásunkat fogalmazza meg. Értelmi kategória, nem a kapcsolatot, nem az érzelmi viszonyulást fejezi ki. De egy érett személyiségben az Isten fogalom és az Isten kép összhangban van. Vannak negatív Isten képeink, amik hamisak, amik kialakulásához hozzájárultak az élményeink, a rossz tapasztalataink, a rossz példáink, a velünk történt negatív események. Lehet ez az Isten kép egy büntető Isten, aki olyan, mint egy bíró, részvétlen, szigorú, akinek csak az erkölcs számít, aki megítél minket. Lehet teljesítmény Isten, aki követelő elvárásokat támaszt, a szeretetét elvárásokhoz köti. Lehet olyan, mint egy bábmester, aki nem ad az embernek személyes szabadságot és felelősséget, aki mindenbe beleavatkozik, mint egy dróton rángat bennünket. És lehet egészen démoni Isten is, rosszindulatú, szadista, az ember csak saját céljaira kihasználó, aki szenvedést akar, aki kínokat okoz. Ezekkel szemben a pozitív Isten képek egy szerető atyára vagy anyára emlékeztetnek, aki megvigasztal. Ne félj, mert veled vagyok. Aki olyan hozzánk, mint aki arcához emeli a csecsemőt. Aki írgalmas. Nem hagyom, hogy fellobbanjon haragom. Efraimot nem pusztítom el többé, mert Isten vagyok, nem ember. A körödben élő szent, és nem szeretem a pusztítást. Az Úr az én pásztorom, nem szenvedek hiányt. Zöldellő réteken legeltet, a nyugalom vizéhez terel, és felüdíti lelkemet. Az igaz úton vezérel, nevéhez híven. Ha sötét völgyben járok, és nem félek a bajtól, hisz te velem vagy. Botod, pásztorbotod, biztonságot ad. Számomra asztalt terítettél ellenségeimnek szeme láttára. Fejemet megkented olajjal, a poharamat színültig töltötted. Kegyelmed és jóságod vezet életemnek minden napján, s az Úr házában lakhatom örök időkön át.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Kardos Csongor Ferences szerzetessel.